Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 51. Zsoltárunkat énekeljük. Az 51. Zsoltár így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmez néked. szépen. A 390. énekünket lapozzuk föl. És énekeljük el mindegyik versével. A 390. énekünk így kezdődik. Erős állatú Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Méltó vagy rá, hogy dicsőítsünk és magasztaljuk téged. Egyedül te vagy erre méltó. és kérünk, segíts nekünk, hogy szívünkből tudjunk előtted hódolni. Köszönjük néked, hogy teremtünk, vagy gondviselünk, vagy megváltunk, vagy most különösen is, hogy kijelentetted magad, megismerhessünk téged. Köszönjük néked, hogy már az Ótestamentum időkben szóltál, és szavaidat proféták közvetítették, szóban is, írott formában is. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, Jézus Krisztusban, és ő benne is szóltál hozzánk. És köszönjük, hogy adtad az apostolokat, akik szent lelked által leírták a te igéidet nékünk. Köszönjük néked, hogy most itt van a te szavad előttünk a Szentírásban. Köszönjük, hogy ez a te igéd. És köszönjük néked, hogy ebből megismerhetünk téged olyannak, amilyen valóban vagy. Segíts és adj nekünk megvilágosult értelmet és élő hitet, hogy tudjunk az írásban hinni. Köszönjük néked, hogy az írások tekintélyesek. Köszönjük néked, hogy ezek tekintélye fölülírhatatlan. Semmi nem állhat fölötte. Segíts mindnyájunkat meghajolni az írás tekintélye előtt, a te igéd tekintélye előtt. És segíts, hogy ahhoz tudjuk igazítani egész életünket, gyakorlati életünket is, de gondolkodásunkat is, értelmünket, döntéseinket, egész érzésvilágunkat, egész valónkat. Segíts, Úrunk, ebben, mert magunktól nem tudjuk ezt megtenni. Magunktól csak önmagunkhoz tudunk igazodni, vagy éppen a világ divatjaihoz, emberek elvárásaihoz, a te igéd előtt nem tudunk meghajlani. Könyörülj rajtunk, és munkáld ki bennünk ezt a meghajlást, ezt az elismerést, ezt a mélységes tiszteletet a te igéd iránt. Köszönjük néked, hogy emlékeztettél az ének szavaival is arra, hogy aki bántja a te igédet, aki kritizálja, aki megveti, aki elutasítja, aki nem törődik vele, aki közönösen fogadja, az a te ítéletedre teszi méltóvá magát. Könyörülj rajtunk, hogy egyikünk se legyen ilyen ember. Add, hogy meghajolhassunk szent tisztelettel és félelemmel a te szavad előtt most is. Kérünk, hirdettessed, prédikáltassad szent ígédet ezen az Isten tiszteleten is közöttünk. Áld meg, amit hallunk, és áld meg a sákramentumot is, amit magunkhoz vehetünk, attól, hogy hadd legyen veled üdvösséges találkozásunk. Kérünk, hallgass meg minket szent fiadért, az Úr Jézus Krisztus véréért, az ő közbenjárására. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom az 51. Zsoltárból, figyelemmel hallgassátok Isten igéjét leülve. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzá ment Nátán, próféta, miután Bécsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álomságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédetben és tiszta ítéletedben. Íme én rétegben fogantattam, és bűnben melengedett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és igazságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Vejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álmokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessen engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzám. Szabadíts meg engemet a vérontástól, Isten, szabadításom, Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse számon te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt. Égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat. Akkor a te oltárodon áldoznak néked túlkokkal. A 18 és 19. vers szól hozzánk ma, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, töredelmes és bűnbánó szívet. Ó Isten, nem veted te meg. Kedves testvéreim, reformációra emlékezve találunk igét, szinte nem is találunk Dávid szavainál. Mit akart? Három dolgot akart. Először is tanítani a bűnösöket Isten irgalmasságára. Hogy azok is, mint maga Dávid is, megtérjenek, visszatérjenek az Úrhoz. Továbbá harsogni akarta az Úr igazságosságát, ami az ítéletben és az irgalmasságban is egyaránt megnyilvánult. És végül dicsérni kívánta az Úr dicsőségét. Mindez három olyan dolog, amit a reformátoraink is tettek életükben. De ma a halóporaikban is ezt teszik. Az írásaik által. Akár melyikre emlékezünk most, Zwinglire, Calvinra, Lutherre, vagy éppen Szegedi Kis Istvánra, Mélius Juhász Péterre, Dévai Bíró Mátyásra. Tanították a bűnösöket az élő Istenhez való megtérésre. Egyértelműen hirdették népeiknek Isten igazságosságát. Rámutattak az ítélő igazságosságára is, de az irgalmazó igazságosságára is. És másra tettek, mint zengették Isten dicséretét, hirdették Isten dicsőségét, és magasztalták őt, látva és láttatva, hogy ez a rendeltetése az Isten képére teremtett embernek. Hát ezt hagyták reánk. Nincs is talán jobb összefoglalása a reformáció lelki üzenetének, mint ez a három tény. És akkor vagyok, és akkor vagy te is igazi református, ha Dávidhoz hasonlóan beláttad bűneidet és megtértél, és ha ott van a szívedben az, hogy az ő igazságosságát akarod hirdetni családodban, környezetedben, és hogyha zenged egész életeddel az ő dicséretét, aki egyedül méltó erre, érte élsz. Végezzel bennünk az isteni kegyelem ereje ezt a csodát, és adjunk hálát, ha elvégezte, és engedjük, hogy a Szentlélek megújíthasson bennünket ezekben a dolgokban, hogy valóban ránk íjjék mindhárom reformátori ténykedés. A mai igehirdetés a legutolsó ténykedéshez kapcsolódik. Dávid azt mondja, hogy hadd hirdessem a te dicséretedet mindenkinek. És el is kezdi az Isten dicséretét hirdetni. Isten dicséretére szolgál az, amit nem kíván, és az, amit kíván. Erről a két dologról szeretnék beszélni. Mi az, amit nem kíván Isten? Nos, azt mondja Dávid Szentlélek által, hogy a bűnös embertől nem kíván formálisan bemutatott véres vagy égő áldozatokat. Nem azt kívánja, mondja Dávid, hogy a bűnös emberek bemutassák a szent sátornál a papok által ezeket az által egyébként megparancsolt szertartásokat. Igaz bűnbánat, töredelem, bánkódás a vétkeik, az azoktól való elszakadás, az azokért való bocsánatkérés, a kegyelembe kapaszkodás, amit épp az áldozat biztosít nekik, az új életre való odaszállás és engedelmesség nélkül. Nem azt akarja, nem azt kívánja Isten, hogy bemutassák az által előírt áldozatokat, aztán hazamenjenek az emberek, és ugyanúgy tovább éljék az istentelen, egoista és bálványimádó életük, Továbbra is még mindig háttal az Istennek, közben azzal nyugtatva a lelküket, hogy megtettük, amit az Isten kíván. Így hát minden rendben van közöttünk. Élhetünk tovább úgy, mint azelőtt. Kipipálva az áldozat, most már mehet minden tovább ugyanúgy, mint annak előtte. Most mondja Dávid, az Isten dicsősége az, hogy ezt az áldozat bemutatási formát nem kívánja. Nem kívánja. Ő azt nézi, ami a szívben van, nem azt, ami a szem előtt van. A szívet keresi. Az igazi töredelmet keresi. Az igazi bűnbánatot keresi. Az igazi kegyelembe kapaszkodást keresi. Az igazi odaszárnást keresi. Az igazi megtérést keresi és várja. És hogyha valaki enélkül tiszteli őt, vagy próbálja tisztelni, az nem kívánja az Isten. Dávidot maga az Úr vezette rá erre a felismerésre, hiszen tudjátok, hogy jól ismert bűnsorozata és Nátán próféta megjelenése között sok hónap telt el. És ezen idő alatt a király bizonyára gyakorolta is a mózesi előírásokat. Járt a Szent Sátornál, eleget tett a törvény előírásainak, bemutatta az áldozatokat, de közben töredelem nem volt a szívében. És csak később ébredt rá arra, hogy amit bűnbánat, töredelem, bocsánatkérés, kegyelembe kapaszkodás, odaszánás és engedelmesség nélkül művelt, akármilyen komoly arccal is egyébként a kegyesség címén, az semmit nem ér az Isten előtt. Tőle nem azt várta az Úr, hogy vigye az áldozatokat, hanem mást. Az áldozat bemutatása arra jó volt, hogy átmenetileg Dávid megnyugtassa a lelki ismeretét. De nem a kegyelemben talált megnyugvást, hanem a vallásos teljesítményben. A zsidóknak, testvérek, mindig is nagy kísértése volt ez, amint arról más ótestamentumi könyvek is tanúskodnak. Ézsaiás könyvéből, az első részből olvasok egy pár verset. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd szüveidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Sodoma fejedelme és Gomora népe, ez a zsidók. Mire való nékem véres áldozataitok sokasága? Ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, a hízlalt barmok kövérét, s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja tőletek, hogy pitvarajmat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot. A jó illat utálat előttem. Újhold, szombat, ünnepre felhívás. Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak, elfáradtam viselni. És ha kiterjesztitek a kezeteket, elrejtem szemeim előletek. Sőt, ha megsokasítjátok az imádságot, és én meg nem hallgatom, mert vérrel rakva kezeitek. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim előtt cselekedeteitek gonoszságát. Szűnjetek meg gonosz cselekedni, és tanuljatok jót cselekedni. Nem kívánta Isten azt az áldozatot, amit igazi megtérés nélkül mutattak be neki a zsidók. Számtalan ilyen igehely van még Mikiás próféta könyvében, Jeremiás próféta könyvében. Jeremiás próféta könyvének a 6. részét lapozzátok majd fel. Isten elmondja, hogy szólok ehhez a néphez. A fülük botját nem mozdítják. Utána eljönnek hozzám a templomba, és ott bemutatják nekem az áldozataitok. Áldozataitok. Ezt gyűlölöm, mondja az Isten. Nem, hogy nem kívánja, gyűlöli ezeket az áldozatokat. Ezekre a haragját lehet kiprovokálni. Nagyon sokszor történik meg ez zsidó nép történelmében, és az az igazság, testvérek, hogy kicsit gondoljunk most már magunkra is, mert velünk is megtörténhet. Nagy kísértésünk nekünk is ez a fajta reformálusság. Megkockáztatom, hogy több ezer református él kis hazánkban, akik így vagy úgy több-kevesebb rendszerességgel gyakorolják, vagy nem is gyakorolják vallásunk szokásait, és csak papíron reformátusok, de ha gyakorolják is, akkor is valahogy az igaz megtérés nélkül. Reformátusnak keresztelték, konfirmálták, ünnepekbe elmegy templomba, úrvacsorázik is, lehet gyakrabban is, mint egyszer vagy kétszer nagy ünnepkor, adakozik is talán 1%-át az egyháznak adja, áltatos arccal ül a templomban, lapozgatja olykor a Bibliáját, ismer énekeket, talán énekel is, emlegeti a történelmünket, kulturális vívmányainkat, a magyarság megmaradásához való hozzájárulásunkat, az iskolákat, a nyomdákat, a tudósainkat. De közben igaz megtérésnek nyoma sincs. Nincs szívbeli töredelem, nem ismeri a bűnei miatti lelkiismeretfurdalást, a bánkódást, a keserűséget, az önvádat, a kétségbeesést, a félelmet az Isten ítéletétől, a bánkódást, és nem ismeri a kegyelmet se, a kegyelem ízét se, nem ismeri Jézus áldozatának a jelentőségét, az értékét, mert az evangélium nem ragadta meg soha a szívét, nem köszönte meg soha igazán, amit Jézus érte tett, nem szánta oda magát az ő dicsőségért való életre, ige szerinti életre, csak ül és gyakorolja gépiesen a reformátusságát, szív nélkül. Vas Albertnek van egy szép regény, az a című Farkasverem. Ugye az 50. oldalt lapozzátok föl, vagy 52. oldalt. A leánytelki református istentiszteletet írja le Vas Albert. Hogy miközben a papbácsi prédikálgat, a közben a gyülekezeti tagok mit csinálnak. Olvassátok el. Jó kép. Még ha egy kicsit túlzás is. De sajnos rengeteg helyre igaz, amit ott leír az író. Az Isten ránéz erre a gyülekezetre, és semmit nem lát, csak formális vallásoskodást. Szívtöredelme sehol, bűnbánat sehol, szakítás a bűnnel sehol, könnyek a bűn miatt sehol, a pokol mélységeinek ismerete sehol, a kegyelemről fecsegés folyik, de annak ismerete nincs. A kereszt nem áll a középpontba, sőt egészen háttérbe van szorítva. Az igét kritizálják, képmutatásba merül ki az egész kegyesség, nincs igének való engedelmesség, de van nagy reformátusoskodás, meg protestántoskodás. Ezt az Isten testvérek, ahogy a zsidó népnél nem kívánta, sőt megutálta, és meggyűlölte ugyanúgy nálunk is. És akkor aztán hiába mondogatjuk, hogy az Úr temploma ez. És hiába osztjuk az áldást, mert ha az Úr megvet minket és haragszik ránk, akkor még az áldásunkat is elátkozza. És hiába mondjuk, hogy békesség, békesség, semmiféle békesség nincs. Mert ő nem vállal közösséget, a bűn miatti töredelem, a könnyek, a bánkódás, a bűngyűlölet nélkül, nem vállal közösséget, a kegyelmet megvető, a keresztet megvető, a Jézus Krisztus áldozatát a középpontba nem állító, az ő igéjét kritizáló, önfejű, egoista életet élő reformátussággal. Nem vállal közösséget. Lehet, hogy az a református ember, idézőjelbe teszem, aki így kegyeskedik, azt hiszi magába, hogy rendezte a kapcsolatát Istennel, de nem. Nem, testvérek, így nem lehet. Így úgy járunk, mint Dávid. Lehet ő is ezt hitte. A lelki ismeretét egy kicsit talán megnyugtatta átmenetileg, azzal biztatja magát a református is, hogy jó szemmel nézi ezt az Isten, és megelégszik ezzel a kegyességgel, hiszen adtunk neki egy kis időt, erőt, pénzt, és ettől majd felderül az Isten, és lenyugszik, és kiengesztelődik irántunk, és nem haragszik ránk, sőt, örül is neki, hogy legalább nem néztük semminek. Mit kívánhat ennél többet az Isten? Most már egyenesen azt gondoljuk, hogy biztosítottuk magunknak, hogyha bú, baj, keser vér bennünket, vagy fájdalom, akkor odaáll mellénk, és kihoz bennünket ebből. Mert hát mi megadtuk neki, ami neki jár, és amit ő kíván. Lehet, hogy ezt gondoljuk, testvérek. De ez nem igaz. Ez az egész egy nagy ordinári hazugság, önbecsapás. Nem kívánja az Isten ezt a töredelem nélküli, igaz megtérés nélküli, kegyelembe kapaszkodás nélküli, odaszállás nélküli reformátusoskodást, amiből hiányzik a szív. Jobb lenne talán, testvérek, nem csinálni semmit, mint hogy így reformátusnak lenni. És igaz ez lelkészre, rám is, presbiterekre is, gyülekezeti tagokra is, esperesre, püspökre, mindenkire igaz. Tisztviselőre vagy egyszerű gyülekezeti tagokra. Jobb lenne nem csinálni semmit, mint Istent haragra ingerelni ezzel a fajta reformátusoskodással, amelybe ismétlem nincs benne bűnbánat, önmagunk elítélése, lelkiismeret furdalás, önvád, keserűség. Ha nincs félelem a pokol ítéletétől, ha nincs kiáltás a kegyelemért, ha nem tudatosul bennünk, hogy egyedül Jézusnak köszönhetjük ezt a kegyelmet, amit kaphatunk, de nincs semmink, amit adhatnénk, és ha nem szálljuk magunkat oda a Krisztusnak való engedelmességre, ha ezekből semmi nincs, legfeljebb kis valami meghatódás féle érzés átsugan az agyunkon, ez kevés. Nem kívánja ezt a református kegyességet az Isten, ahogy a zsidóktól se kívánt ezt a kegyességet. Nem kívánja, hogy így eltérjünk az igéjétől, testvérek, mert el lehet térni az Isten igéjétől úgy is, hogy az ember hamis tanokat terjeszt. És az objektív isteni igazságtól elkanyarodik, mint a reformáció idején történt, vagy előtte, pontosabban a római katolicizmusban. De meg lehet sérteni az Isten igéjét szubjektív módon is. Így, hogy az ember elutasítja magától a kegyelmet. És azt az utat, ami oda vezet a Krisztus keresztjéhez, azt nem akarja végigjárni. Mit nem kíván Isten? Ezt nem kíván. De akkor mit kíván? Ez a második dolog. Mi az, amit az Isten kíván? Az Isten előtt kedves áldozatot, mondja Dávid, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Zsidó fordítás szerint Isten előtt kedves áldozat, a megtört lélek, a megtört, zúzott szívet nem vetette meg. Az a véres áldozat, meg égő áldozat, amit ilyen szívvel mutatnak be Istennek, az kedves neki. De ő a szívet néz, hogy ott van a szívben a megtörtség, az összetörtség, a töredelmesség, az összezúzottság. Ezt nem veti meg. Ettől nem fordul el. Az ilyen embertől nem fordul el. Az ilyen embert elfogadja, meghallgatja, megajándékozza a kegyelmével, szeretetével, reformálja, új emberré teszi, de csak és kizárólag. A töredelmes szív, az összetört szívű, a bűnbánó szívű ember kaphat tőle akármit. Az a helyzet, testvérek, hogy említettem, hogy Dávid rájött, hogy ő maga pontosan enélkül a szívbeli összetörtség, töredelem, mély bánkódás, keserűség nélkül csak formálisan mutatta be az áldozatokat, talán heteken, hónapokon át, és azok nem segítettek rajta. Mert azok csak azon segítenek, mondja itt, annak biztosítanak kegyelmet és megbocsátást az Istentől az áldozatok, aki olyan szívvel megy, ami összetört szív, és ami összezúzott lélek. Dávid ilyen emberré lett. Azt mondja itt a Zsoltárban, a 10. versben, csontjaim, melyeket összetörtél. Hogy törte össze őt az Isten? Hogy törte össze a szívét az Isten? Úgyhogy eljött hozzá Nátán próféta, és Isten igéjét, a leleplező beszédeit kezdte néki szólni, és munkálkodott a szívébe. Te vagy az az ember, Dávid. Te vagy a parázna, a gyilkos, a hazug, a hűtlen, az istentelen ember. Azt képzelted magadról, hogy vagy valaki az Isten előtt? Hogy van valamid a Szent Isten előtt? Beképzelt ember lettél, hiú, büszke, gőgös a teljesítményeidre, és azt hitted, hogy te már megengedheted magadnak ezt meg azt. Gondoltál a vért érdemeidre, és elfelejtetted, hogy Isten előtt még koldus vagy, és az is maradsz örökre, mert csak a bűneid vannak. Te nyomorult ember! A földi életed, de az örök életed is pokollá lesz a bűneid miatt, egy segít rajtad az irgalom. Ha kétségbe esve hívod őt, a saját magad állapota miatt ő rád néz majd és könyörül rajtad. Dávidnak az íge tört össze a szívét, testvérek, az Isten igéje. Összetörte a szívét. Amikor Dávid ezeket hallotta Nátán prófétától, akkor ő hitt ezeknek az isteni szavaknak. Igazat adott az Istennek, és ahogy igazat adott és hitt az igének, hogy ő valóban milyen ember, abban a pillanatban az ő hiú, büszke, beképzelt, kivagyi szíve darabokra tört. Nem ő törte össze a saját szívét, testvére. Az ember, ő sem volt erre képes. Az Úr szava, az Úr lelke törte darabokra, amikor hitt az igének. Az Isten igéje volt, az Isten lelke volt, ami letaszította őt a legnagyobb mélységbe és sötétségbe, ahol összetört, ahol kétségbe esett, ahol iszonyú lelki fájdalom szállta, meg iszonyú lelkiismeret furdalás vett erőt rajta. Megkeseredett, önmagát kezdte mardosni, gyűlölni, vádolni azért, amit csinált. Hogy ő így válaszolt az Istennek a sokféle jóságára és áldására, amit az eddigi életében adott neki. Elárasztott, és ő ezekkel visszamozta az Istennek. Valami rettenetes félelem szállta meg ezt az embertestvérek. Az áldás elvesztésétől való félelem, az ítélettől való félelem, a pokol félelme. Ez az az összetörtség, amit ő átélt. Ez volt az életének a legmegrázóbb valószínűleg, és legszemélyesebb tapasztalata. És hogy élte át ezt? Az íge nyomán, az Isten beszéde nyomán. És amikor ott volt lent, a pokol mélységeibe, testvérek, összetört a szíve, összetört a lelke, akkor onnan sírt fel. Onnan. Onnan kiáltotta az 51. Zsoltárt Istenhez. Onnan mondja ezeket a szavakat, amiket olvasunk már nem tudom hanyadik vasárnapja, hogy könyörülj rajtam, én Istenem, töröld el az én bűneimet, egészen mosd ki engemet az én álnokságomból. Egyedül ellened vétkeztem, rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, töröld el minden álnokságomat, és tiszta szíven teremts bennem. Ezeket a pokol mélyéről mondja, testvére, összetört szívvel. Amikor ebből a mélységből tör fel ez a kiáltás, testvérek, akkor már nincs más. Ott már nincs gőg, nincs büszkeség, ott már nincs indoklás, meg magyarázat, meg kifogás. Ott már csak az van, hogy az ember meg van keseredve önmagától, megundorodva a bűneitől, félve az isteni ítélettől. Egyszer csak elkezd kiáltani. Könyörülj rajta, Isten. Testvérek, Isten azt mondja a Bibliában, hogy ő nem változik, ő ma is ilyen, és ő ma is össze tudja törni a tiéd, meg az enyém, ami összetört, és megáltalkodott, és hiú szívünket. És az igéje által tör össze bennünket, testvérek. És csak ő tudja megtenni. Az ige által, a lélek által. Ő törte össze a zsidó szíveket pünköskor is, amikor kitöltetett a Szentlélek, és hallgatták Péter igehirdetését, és azt írja Lukács, hogy amikor hallgatták közben, mintha valami tör fúródott volna a szívükbe, összetört a szívük. Az ige sziklazúzó pöröly, és az a szikla kemény szívet, ami még egy hívő emberben is ott lehet. Hiszen Dávid hívő ember volt. Nem, hogy egy hitetlen abba is ott van, de még egy hívőben is. Ezt a szívet, testvérek, össze kell Isten igéjének törnie. Azt a szívet, amiből azt mondja Jézus, hogy onnan törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a kicsapongások, a lopások, a hazudozások, a káromlások, amik beszennyezik az ezt a szívet, testvérek, Isten igéjének össze kell törnie. Isten lelkének össze kell törnie. És amikor leleplez minket, és elmondja, hogy milyenek vagyunk, akkor valahogy érezzük a szívünkbe, hogy igaz ez a diagnózis. És amikor hittel elfogadjuk ezt, akkor már összetörik bennünk a hiúságunk, a beképzeltségünk, az érdemeink, a vélt jóságunk, elnémulnak a kifogásaink, darabokra törik mindez, és ezek helyett ott maradunk mi a vétkeink tengere fölött, bánkódva, őszintén sajnálva azokat, és elítélve minket, mellünket verve, az Isten igazságos haragjára és rettenetes büntetésére, rászolgáltságunkat elismerve, a halálra a méltóságunkat elismerve, ott maradunk mi. Ebben az összetörtségben és az ilyen emberben csak annyit tudunk mondani, hogy Isten irgalmaz nekem bűnösnek. Hogyha az ige összetör, akkor ebben az összetörtségben születik meg az igazi bocsánatkérés Istentől. Az igazi bocsánatkérés. Mondhatom úgy is, hogy az evangélium tör össze ennyire bennünket, Jézus Krisztus keresztje, mert ha arra gondolunk, akkor az azért van, mert mi olyanok vagyunk, amilyenek. Az ő szent életét kellett feláldoznia, az ő vérét kellett adnia, hogy mi ezekre bocsánatot kapjunk. De az evangélium meg is vigasztal minket, mert ő meghalt, hogy ezekre valóban bocsánatot kapjunk. De az biztos, testvéreim, hogy ezt a mélységet egyetlen reformátor se tudta megspórolni. Egyetlen egy igazi protestáns se tudta megspórolni eddig, és ezután se fogja tudni. Egyetlen egy keresztjén ember se tudja megspórolni. Kell, hogy az Isten lelke és igéje, az evangélium összetörjön minket, ebben az összetörtségben felsóhajtsunk és felkiáltsunk, hogy Isten könyörülj rajtam, Dáviddal együtt, és akkor halljuk meg az evangéliumnak a vigasztalását, hogy bízzál fiam, megbocsátottak a te bűneid. De csak akkor. És enélkül, testvérek, enélkül az egész kegyességünk, reformátuskodásunk, enélkül a, most így mondom, élmény, tapasztalat nélkül, még üres. Még üres. Még hiába való. Amikor ez megvan, akkor onnantól kezdve kedvesek vagyunk az Istennek. Erről beszélnek már, erről a szívbeli igazi megtérésről beszélnek testvérek már az Ószövetségben is a proféták. Utaltam rá az első részben is. Azt mondja Jóel prófétánál az Isten, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel, sírással, kesergéssel, és a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Úgy térjetek az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Bánkódik a gonosz miatt, s ki tudja, hát ha visszatér, megbánja és áldást hagy maga után. Vagy Jeremiásnál, amikor felszólítja a népet, hogy a szíveteket metéljétek körül, tartsatok igaz bűnbánatot, és a szívetekben térjetek vissza a kegyelem forrásához, és kezdjetek új életet. Erről beszélnek Ézsaiásnál. Azt mondja az Úr, ezt mondja a magasztos, a felséges, ki örök hajlékában lakik, és szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakunk, de a megtörtel és alázatos szívűben is. Hogy az alázatosak lelkét felüdítsem, és felüdítsem a megtörtek, az összetörtek szívét. Akiket összetör, azokat megvigasztalja, azokat meggyógyítja. Erről beszélt Jézus is. Mit mondott az Úr Jézus? Azt mondta, hogy eljöttem, Ézsaiásra hivatkozott, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és az összetörteknek a gyógyulást. Ezért jöttem, mondja. A szegényeknek, azok a szegények, akikről azt mondta, hogy nincs semmiük, ezek a boldogok, akiknek nincs semmiük az Isten előtt, a lelki szegények, akinek csak már a bűnbánatuk van, és az összetört szívük, a kegyelembe kapaszkodnak egyedül, és odaszállják a szívüket, ezeknek van gyógyulás, a többieknek nincs. És ezekről mondja Jézus, hogy ezek aztán a boldog emberek is. Nos, mit kíván az Isten, testvérek? Ezt kívánja. Ezt kívánja. Most jövünk úrvacsorázni is. Lehet formálisan is úrvacsorázni. Igaz, összetört szív nélkül. Összezúzott szív nélkül, megtért szív nélkül, bűnbánat nélkül.
Így is lehet. De ez nem kedves az Úrnak. Az kedves, ha valaki úgy jön ide, hogy tudja, hogy én egy bűnös ember vagyok. Nem formalitásból mondom azt, hogy hiszem és vallom, meg ígérem és hordom, hanem teljes szívemből mondom. Össze vagyok törve, és egyedül a kegyelem, amit Jézus szerzett meg az ő drága áldozatával, ez vigasztal meg engem, ez. Egyedül ez, semmi más. Engedjétek, és engedjük, hogy az Isten összetörjön minket. És alászállva a legnagyobb mélységbe, sóhajtsunk mi is Dáviddal. Kegyelemért, bűnbocsánatért, gyógyulásért. És részesít benne minket az Úr. Részesít benne. És megújít bennünket. Reformál bennünket. És reformálhat egy embert, reformálhat egy családot, reformálhat egy gyülekezetet, reformálhat akár egy egész nemzetet is. És lehet egy átkozott népből áldott nép is. Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy fölfogjuk, megértsük ezeket a dolgokat. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt. Égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogyha teljes hitetlenségből eljutottál már oda bennünket, hogy legalább formálisan vallásosak vagyunk. De köszönjük, hogy közölöd velünk, hogy ez még nem elég. Ez még éppen nem elég. Ennél többet akarsz, és többet is munkálsz. Köszönjük néked, hogy nem akarod, hogy bele álljunk ebbe a formális kegyességbe, és nem akarod, hogy ebben megszokjuk magunkat, ebben megmelegedjünk. Köszönjük néked, hogy te tovább viszel bennünket. Tovább viszel bennünket, akkor, amikor hirdeted nékünk az evangéliumot, ami először is összetör bennünket, mert bemutatja, hogy mennyire bűnösök vagyunk, elveszettek, mennyire nem tudunk tenni semmit se önmagunkért, mennyire méltók vagyunk a te ítéletedre, és nem marad más nekünk, mint az, hogy a kereszten szerzett kegyelemére esedezzünk, és hohászkodjunk, és abba kapaszkodjunk. Segítsünk bennünket, hogy össze tudjunk törni az evangélium a kereszt súlya alatt, hogy aztán utána a kereszt és az evangélium megvigasztalhasson bennünket, és hallhassuk aztán a fénysugarat beszélni, a világ világosságát beszélni. Bízzál, fiam, vagy bízzál, leányom, megbocsátottak néked a te bűneid, eredjel és többé ne vétkezzél. Könyörülj rajtunk, hogy megragadhassa szívünket ez a kegyelem, és ennek az ereje legyen az, ami megújítja életünket, ami segít elfordulni mindattól, ami bűn volt, és segít odafordulni mindahhoz, ami szent és igaz és jó, és szerinted való, téged dicsőítő. Kérünk téged arra, hogy összetörve bennünket állíts helyre utána minket, és tedd életünket téged szolgáló, téged dicsőítő életté, amelyik valóban tanítani akarja a bűnösöket a te utaidra, amelyik valóban a te igazságosságodat akarja hirdetni, és amelyik valóban zengeni és dicsőíteni akarja a te szent nevedet. Kérünk téged, ne hagyd minket formális vallásosságban. Tégy minket igaz keresztjénekké, igaz reformátusokká, hozzád térő, kegyelemből élő, és téged magasztaló emberré. Kérünk téged arra, hogy így újítsd egyéni életünket, családjainkat, gyülekezetünket, egész egyházunkat, és könyörülj meg népünkön is. Imádkozunk hozzád, hogy bocsásd meg mindazt, amikor ilyen formális vallásosságot gyakoroltunk. Látjuk és értjük Dávid szavait, hogy ez sért téged, ez haragodat váltja ki. Bocsásd meg nekünk ezért is. És köszönjük, hogy megbocsátasz. Köszönjük, hogy neki, úgy nekünk is van újrakezdés. Áldunk azért, hogy most jöhetünk az urasztalához, és láthatatlan, de valóságos kegyelmedet megerősíti a kenyér és a bor, amit magunkhoz vehetünk. Köszönjük Jézusunk, hogy amit te tettél értünk, ott a Golgotán, egyszer s mindenkorra, az elég nekünk. Azért irgalmat, megigazulást, üdvösséget, örök életet kapunk, segíts ebben hinnünk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat, gyülekezetünket, vigyázz ránk a jövő héten is, vezérelj bennünket és áld meg egész életünket. Megköszönjük most néked mindazokat az elődeinket, akikre emlékeztünk az elmúlt napon. Köszönjük néked akár szüleinket, testvéreinket, barátainkat, nagyszüleinket, akik talán előttünk jártak a hit útján, akik hirdették nekünk a te ígédet, de ha nem hirdették, akkor is köszönjük az életüket. Kérünk, hogy vigasztald meg a szíveinket, és add, hogy mi neked élő, és téged örömmel dicsérő emberek legyünk, akik fénylő nyomokat hagyunk magunk után. Kérünk téged, könyörülj meg országunk népén, fordítsd magadhoz sok-sok honfitársunk szívét, lelkét, életét. Imádkozunk kormányunkért, adj nekik irántad való hitet, bölcsességet, szeretetet a népünk iránt, és add, hogy igazságban vezessék ezt a népet. Könyörülj meg rajtunk, és hallgass meg most bennünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, hogy minden értelmet felülhúl, töltsen a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik valóban elkészítették magukat, ünnepi töredelemmel, kapaszkodnak a kegyelemmel, azokat szeretettel látjuk az Úr asztalánál, különösképpen, ha bírják egyházunk felhatalmazását is. Hirdetem azt, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat, a hétfői ifit, pénteki kisifit, énekkar, imaóránkat és az egyéb hittanórákat is szeretettel hívunk és várunk az alkalmunkra mindenkit. Kedden bibliaiskolánk van, a Hóseás könyvét vesszük, egy pár részletét fogjuk megvizsgálni az előttünk álló kedden. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsora vételre, a 224. énekünket lapozzuk föl, és ezt énekeljük el. 224. Az 5. versétől énekeljük végig, mutasd ki már irgalmasságodat, kegyes Isten. 5. versétől a 8. verséig énekeljük el ezt a dicséretünket.